Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Drága Úrunk, úgy szólítunk meg, mint olyan Istent, aki azt mondtad magadról, és úgy jelentetted ki magadat, hogy te elrejtőzködő Isten vagy. És Uram, tudjuk azt, hogy Jákob bűnei miatt, a bűneink miatt rejted el a te orcádat felőlünk. Arra kérünk téged, hogy fordítsd velünk ma a te orcádat, a te jókedvedet, a te kegyelmedet és a te szeretetedet. Ragyogtasd ránk, s a te szent lelkedet áraszd ki gazdagon a mi életünkre. Amen. Drága testvérek, mielőtt a mai igét felolvasnám az előadással kapcsolatosan, a kávé ízével kapcsolatosan, hogy csatlakozzak Zoltán testvéremnek a szolgálatához, bizonságtételéhez. Annyit szeretnék elmondani, hogy a múlt hónapban a Sárospataki teológián beszéltem az Úrról teológusoknak, és a szolgálatom után felállott Szabó Dani bácsi, és elmondta azt, hogy egyszer egy aranyásó csapat gyémántot talált ásás közben. És ahogy megkapták a gyémántot, elhatározták azt, hogy bemennek, megveszik a földet, telekkönyvezik, de eskü alatt fogadták meg, hogy addig, amíg a nevükre nincs írva a föld, addig nem szólnak senkinek. És a bányából elindultak be a telekkönyvi hivatalba, és ahogy mentek, azt látták, hogy egyre több ember csatlakozik hozzájuk, hogy egyszer kettő, aztán 10, aztán már 50-en lettek, mire megérkeztek a telekkönyvi hivatalhoz, már több volt, mint 150 a velük menő ember, és egész úton suttogva tanakodtak egymással, hogy melyik árulta el őket, melyik nem tartotta az esküt, és ahogy belépnek a telekkönyvi hivatalba, a hivatalnok rájuk néz, és az első mondata ez, ugye, gyémántot kaptatok. Azok lemerednek, és azt mondják, hogy igen, de mondja meg már, hogy melyikünk volt az, aki elárulta. És azt mondja a telekkönyvi hivatalnok, nem árult el egyik se benneteket, mert benneteket nem is kell elárulni, csak rátok kell nézni. És látszik rajtatok az, hogy gyémántot kaptatok. Drága testvérek, látszik rajtad az, hogy megtaláltad a kincset. Olyan öröm volt a szívemben hétfőn este, amikor kezdődött az evangelizáció Berekfürdőn. Én akkor első este adtam át a szívemet az Úrnak, aztán mellettem a feleségem Etelka küszködött 3 napig csütörtök reggelig, mert ő jó volt. Ő nem volt miből megtérjen, úgymond, ahogy mondják némelyek, hogy jók. Nem kerültek bele a világnak a bűneibe, mocskába, és olyan öröm volt a számomra az, amikor csütörtökön reggel ragyogó arccal, örömmel kijött a csoportos beszélgetésből, megértette, hogy a jóknak is szükségük van Jézusra, hogy üdvözüljenek. És örömmel jöttünk haza, pénteken délután zárult le a konferencia, és örömmel jövünk haza, és a Magyar Vámnál éjszaka 2 órakor, mínusz 17 fokos hideg, akkor még elég szigorú volt a vám ellenőrzés, kiszállok a Trabantból, avalamivel a halálba indultam, hogy nyitom a csomagtartót, hogy mutassam a csomagtartóba, ami van, és a magyar vámos rám néz, és ilyen mogorva, mérges hangon rám szól, azt mondja, maga meg minek örül ennyire? Éjszaka 2:30, vám, mínusz 17 fokos hideg, mi örülni való van. És ránézek csodálkozva, és mondom, annak örülök, hogy látok. Testvérek, azonnal héten az evangelizáció minden este arról a bakról szólt, és engem így hívnak Magyarországon a lelki testvérek, akik ismernek, hogy nem Bódis Miklós, hanem az a vak, akinek Jézus a Siloám tavánál megnyitotta a szemét. Egy kicsit hosszú ez az új név, de arra a fehér kövecskére, amit kapunk ott, arra rá fog térni ez a név. És én az a vak vagyok, akinek Jézus, aki ott koldult a templom előtt, az embereknek a dicséretét, a szeretetét, a pénzét, és Jézus elment, meglátott a porba, a bűnbe, a hívők okoskodtak, hogy ez miért jutott ide, meg miért került oda, meg ki vétkezett, ő lehajolt értem. És megmosta a szememet, és látok. És mondom a vámosnak, annak örülök, hogy látok. Oda jön hozzám. Belenéz a szemembe, és azt kérdezi tőlem, azért jött Magyarországra, hogy megoperáltassa a szemét? Ránézek, és mondom neki örömmel, nem. Jézus megnyitotta a szememet, nem ismertem a hangomra. Az első bizonságtételem volt a világban, és én látok. Egy ilyen határvadász bonéta volt a fején a vámosnak. Megfogta így a bonétáját, rátette így a kezét, megfordul, azt mondja nekem, uram, üljön be az autóba, s menjen innen el. Nekem éljel ebbe a hidegbe, egy bolondra itt a vámnál. Nincsen szükségem. Drága testvérek, olyan jó az Isten bolondjának lenni. Látják rajtad azt az emberek, hogy megtaláltad a kincset, és megkérdezik-e tőled, minek örülsz ennyire. Igen, testvérek, jön sokszor az ördög, ahogy a bizonságtételben hallgattuk, hogy elvegye az üdvösségedet, az üdv bizonyosságodra megy rá. De hát Jézus jön a Tibériás tengerén, és a bukott tanítványoktól azt kérdezi, hogy fiaim, hallod? Érted ezt a megint lehajló szeretetet? Meg azt mondja az asszonyoknak, hogy menjetek, mondjátok meg a tanítványoknak, és még kinek? Péternek! Mi volt az a speciális üzenet, amit Péternek kellett megmondani? Annak, aki a legmélyebbet bukott, mert átokkal meg esküvel bizonygatta, hogy ő nem is látta soha, nem is tartozott hozzá, mit kellett neki megmondani, hogy aztán ő majd elvigye Rómába. Tudjátok mit? Hogy elestem, de Jézus adott nekem még egy esélyt. Adott még egy esélyt. Még egyszer odahajolt hozzá. Az ördög sokszor rá akar menni az üdvbizonyosságodra, és ezt az este elmondtam egy szűk körben, hogy van az a parasztproféta testvérem, apám lehetne, aki engem elvitt a román misszióba, Petrika Gaine, aki elhívott, és ő mesélte, hogy meglátogatta Wumbrandtot Amerikába. A halálos ágyán volt már Wumbrandt, nem volt tüdője, tulajdonképpen a börtön teljesen megette a tüdőjét, csak szálak voltak, és így élt, Isten így tartotta életbe. És ahogy a felesége Binci adott 5 percet a látogatáshoz, mert már nagyon rosszul volt, és ahogy megy be Petrika testvérem Wumbrandthoz, hallja, ahogy megy be, hogy Wumbrandt jajgat az ágyba, hogy jaj nekem, jaj nekem. És amikor oda megy hozzá, azt mondja, mi van Wumbrandt testvér? Jaj a bűneim, azt mondja. És erre ránéz Petrik, és azt mondja, hogy Wumbrandt testvér, azért jöttem, hogy elmondjam, hogy egy pár hónapja Angliába kiadták a legnagyobb 70 szentnek a listáját. És rajta vagy, közöttük vagy, hát mit jajgatsz? És ránéz Wumbrandt Petrikre, és azt mondja, Petrika testvér, nekem nem a vala Wumbrandttal van bajom, aki ott van a listán. A 70 szent között, hanem nekem ezzel a Wumbrandttal van majd. Drága testvérek, mindegyikünknek kivétel nélkül, ahhoz, hogy élni tudjunk, és ahhoz, hogy meg tudjunk halni majd, egyetlen egyre van szükséged az ő kegyelmére. Ezért szeretném felolvasni az igét, el szeretném nektek mondani azt, János testvéremtől elnézést kérek, igét változtattam a múlt héten. A téma ugyanaz lesz, az ördög asztala, meg az Isten asztala, és a megfelelő alkalommal ugyanazt az előadást fogom elmondani, amivel elkészültem, de aztán kaptam egy üzenetet János testvéremtől időközben, hogy a kegyelemről mindent, amit el lehet mondani, és éppen ezért az Isten a múlt héten nekem adott egy másik igét, amit szeretnék felolvasni. Ez az ige a 2 Korintus 6:1-2, az első versnek a második fele, és a második versnek az első fele, aztán majd az előadásba utalni fogok arra az igére is, amit a programba be van írva, az 1 Korintus 10:14-21, de most a 2 Korintus 6:1-2-t szeretném felolvasni. Az ige így hangzik: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Úgy éljetek, mint akik nem hiába vettétek az Istennek a kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Drága testvér, tudod, hogy miért vagy itt ma? Elcsodálkoztál valamikor azon, és rácsodálkoztál-e az életedbe azon, hogy miért éppen te vagy itt? És miért történik veled az, ami történik? Tudod, miért vagy itt? Azért vagy itt, mert a kegyelem idején valaki megsegített téged, és az üdvösségednek a napján valaki meghallgatott téged. Ha ez nem történt volna meg, akkor te most nem lennél itt. És olyan nagy kegyelem, hidd el azt, én sokszor rácsodálkozok, és sokszor kérdezem, Uram, miért éppen én? Miért nem a másik? Olyan kegyelem az, hogy itt vagy, és olyan kegyelem az, hogy az vagy, ami vagy. A múlt héten kaptam egy nagyon kedves történetet, átküldte nekem valaki, arról szól, hogy egy iskolába érkezik egy új tanító néni az első osztályba, és azzal mutatkozik be, hogy ő ateista. És a gyerekeknek halvány gőzük nincs, hogy mi az, hogy ateista, de a tanító néninek a kedvébe akarnak járni, és sorra állnak fel, hogy tanító néni, én is ateista vagyok, én is ateista vagyok, én is ateista vagyok. És van egy kislány, aki hallgat, csendbe ül, és rászól a tanítónéni, és azt kérdezi, és te? Feláll a kislány, határozottan a szemébe néz, és azt mondja, én keresztény vagyok. Felháborodik a tanítónéni, és azt mondja, hogy mit jelent neked az, hogy keresztény vagy? Azt mondja a gyerek, azt jelenti, hogy én tudom, hogy van Isten. Én szeretem ezt az Istent, és az én szüleim és az én nagyszüleim mind keresztények voltak. Felháborodik a tanítónén, és azt mondja, és ha a te nagyszüleid meg szüleid idióták lettek volna, akkor te most mi lennél? Kislány ránéz a tanítónén, és azt mondja, akkor most én ateista. Hát, drága testvérek, jó, hogy nem vagyunk idióták. És a világ ezt mondja rólunk. De olyan nagy kegyelem az, hogy te vagy itt. Sokszor felteszem a kérdést, van egy kedvenc igém, Jézusnak is kedvenc igéje volt, prédikált is róla a názáreti zsinagógába, sokszor szoktam erről szolgálni, miért éppen Naamán? Miért? Amikor Jézus azt mondja, hogy nagyon sok bélpoklos volt Elizeus próféta idejébe, Izraelbe volt belőlük elég, és mégse gyógyult meg, csak a szír Naamán. Miért? Tudjátok miért? Mert ő, amikor meghallotta a bizonságtételt, ő nem okoskodott, meg nem szöszmötölt, meg nem kérdezte azt, amit tőlem Szatmár mellett, hogy hol a palástja a gyereknek, hol végezett teológiát, hanem ő elindult. És testvérek, annyira megdöbbentő Naamán története, mert ettől a pillanattól kezdve parlamenti, politikai szinten folyik a dolog. Megérkezik Naamán a szír királynak a levelével az izraeli királyhoz, és ott olvassák a parlamentbe a levelet. Amikor ezt a levelet olvasod, előtted áll az én szolgám Naamán, akit azért küldtem, hogy gyógyíts meg a leprából. A király megszaggatja a ruháját, és azt mondja, fiúk, fordítsátok, készítsétek a gombot, a rakétákat Szíria felé, mert ezek kötődnek. Ezek kötekednek. Ezek azért küldték ide ezt az embert, hogy gyógyítsuk meg a leprából, de hát Isten vagyok-e én, hogy meg Istenek vagyunk mi, hogy meggyógyítsunk egy gyógyíthatatlan betegséget. Nézzétek meg, csak kötekedni akarnak, és készüljetek, mert indul Szíriával a háború. És ebben a pillanatban azt üzen Elizeus, és azt mondja, küldjétek csak ide, hadd tudja meg ez a föld, hogy van Isten Izraelben. És lemegy Naamán, és drága testvérek, az egész kormány, az egész parlament, az egész ország figyeli, hogy mi lesz len Naamánnal, mert ha Naamán nem gyógyul meg, kezdődik a háború Szíriával. Vége a békességnek, kezdődik a háború. És jön a hír alulról, a Jordán mellől fel, hogy nem lesz háború, Naamán meggyógyult. Testvérek, mi kellett volna történjen? Egy normális országban, meg egy normális társadalomban. Tudjátok mi? Özönével kellett volna menjenek a leprások. Nem? Nem ez kellett volna történjen? Hát ha meg tudod gyógyulni Naamán, ha Isten tudott rajta könyörülni, akkor tud rajtam is. És nézzétek meg, Jézus azt mondja, nem ment senki. Értitek? Mert én nem. Nem megy senki se, hogy én nem gyógyulhatnák meg. Hanem tovább folyt belőlük a geny, meg hultak le az ujjak, meg a fülek, meg az órok, élve rothadtak el, és Jézus azt mondja, hogy sokan voltak, de egy se gyógyult meg, hanem csak a szír Naamán. Miért? Azért, mert neki kellett. Azért vagy ma itt, mert a kegyelmi időben az Isten meghallgatott, és az üdvösséged napján megsegített, és az evangélium igen valójában arról szól, hogy Isten szeret mindenkit, Isten mindenkinek adja a kegyelmet, de testvérek, azt mondja az evangélium, ne úgy éljetek, mint akik hiába kapták a kegyelmet. Nem borzasztó, hogy a kegyelmet mindenki megkapja. Mindenkinek adatik. A kegyelemnek a lehetősége, hogy az övé legyen a kegyelem, megbocsájt az Isten, mert Jézus meghalt a kereszten. De, folytatódik a dolog testvérek, ne úgy éljetek, azt mondja Pál, mint akik hiába vettétek az Istennek a kegyelmet. Drága testvérek, az eddigi szolgálataimnak talán 90%-a az éveknek, az időknek, arra ment el, hogy arról beszéltem az embereknek, hogy Jézus Krisztusnak a visszajöveteléről, az ítéletnek a napjáról, a kárhozatról, és embereknek azt a kérdést tettem fel, hogy hol talál téged az a nap, amikor ő visszajön. Sodomába talál, Egyiptomba talál, Babilonba talál, a világba talál, vagy pedig kijöttél a világból. Egy ideje Isten arra indított, hogy ne erről beszéljek, hanem arról beszéljek az utóbbi időkben, hogy ha kijöttél, hogyan élj. Ha kijöttél már Sodomából, ha kijöttél Egyiptomból, Babilonból, a világból, ha megtértél, ha újjászülettél, akkor hogyan élj. Nekünk is van egy ilyen helyünk Erdélybe, amilyen Kárpátalján Csongor, és hitmélyítő alkalmakat tartunk az Erdélybe megtért testvéreknek, és jönnek a testvérek, nyavajognak, panaszkodnak, hogy a földön vannak, nem megy, elestek, és akkor oda teszem a testvéreket, hogy meséljék el, hogy hogy estek el. És amikor elmondják az elbukásuknak a történetét, akkor mindig azt kérdezem a legtöbbjüktől, testvérek, hogy mit kerestétek ott? Róbert testvérem kérdezte a reggel, hogy miért nincs olyan erőteljes hatása a magyarok között a hívők bizonságtételének, meg az ébredésnek, mint a románok között. Azért, testvérek, mert a románok, amikor megtérnek, akkor minden gyökérrel szakítaniuk kell. Egy olyan sötétségben vannak, hogy ott minden, ott vágni kell, ott szabni kell, és ott el kell kezdeni egy teljesen új életet nemzetileg, vallásilag, lelkileg, mindenféle téren. Tudjátok, hogy magyarok között mit látok? Megtérnek emberek, aztán tovább táncolnak a lakodalomban. Tovább múlatnak, tovább nótáznak, elmentem egy erdélyi faluba evangélizálni, és találkoztam egy nagyon komoly, vallásos templomba járó emberrel, aki amikor megkérdeztem a megtérése felől, azt mondta, tiszteltes úr, múlatni tudok én megtérés nélkül is. És azért mondta, mert a hívők táncolnak benne a világban. Szórakoznak bent a világban. Megyek Kárpátaljára, az első falu, ahol evangélizáltam, bemegyek a lelkészhez, és mondom, hogy van a gyülekezet. Azt mondja úgy Miklós, hogy a megtért hívők vasárnap mennek ebret szedni. Vasárnap kell szedni, testvérek, az ebret. Megtért ember tovább működteti a kocsmát. Tovább működteti a kocsmát. Megtért ember ugyanúgy kinyitja vasárnap az ABC-t, mint az, aki nem tért meg. Testvérek, kérdezem tőletek, mi a különbség? És miért kell elcitálni Bódis Miklóst 1200 kilométert, hogy utazzon az autóval, ha nekem eszem ágába sincsen szakítani a világgal, hanem tovább táncolok a világba, szórakoztatni az egyházat? Szórakoztatni a gyülekezetet? Drága testvérek, szeretném elmondani, a megtértél, nem élhetsz úgy, ahogy addig éltél. Nem élhetsz úgy, ahogy addig éltél. Ismeritek az Iker testvérek történetét? Az egyik komoly hívő volt, a másik pedig egy züllött, kicsapongó életet élt, és egyik este véletlenségből egy üveggel fejbeverte az ivócimboráját, és az meghalt. És véresen menekül, keresi a rendőrség, és hova fusson, az Iker testvéréhez fut, megérkezik véresen, és az Iker testvére mondja, hogy mi lett vele, és az Iker testvére nyugodtan azt mondja, vesd le a véres ruhát, menj be, fürödj meg, vedd fel az én ruhámat, és aztán ülj csendbe a túlsó szobába. És mire megérkeztek a rendőrök, a testvér, az ikertestvére felvette a véres ruháját az öccsének. A rendőrök beléptek, ott állott az ember, ráismertek a kocsmába, igen, így nézett ki, ez ütötte meg a fejét. Elvitték és kivégezték. Írt egy levelet az öcsének. Öcsém, én meghalok a te véres ruhádba. Nagyon vigyázz, hogy mit csinálsz az új ruhádba. Jézus Krisztus a kereszten meghalt a mocskos ruhádért. Levette a mocskos ruhádat. Elvette a bűneidet. Testvér, nagyon vigyázzatok, hogy mit csináltok az új ruhával. Nem élhettek úgy, ahogy éltetek eddig. Tudjátok, hogy miért? Mert Pál apostol nem azt írja a gyülekezetnek, figyeljetek csak ide, béreljétek ki Budapesten a Puskás Ferenc stadiont. Hívjátok meg evangélizálni Apollóst, Pintér Bélát énekelni, aztán a végén legyen egy döntésre hívás, nézzétek meg, hogy hány ember tér meg. Ezt írja Pál apostol? Nem. Tudjátok, mit ír? Oldalakon keresztül a Bibliába írja, hogy mit csináljon a férje a családba. Oldalakon keresztül írja, hogy hogyan viselkedjék egy feleség, a gyerekek, a fiatalok. Miért? Mert Pál tudta azt, hogy ez az, ami meggyőzi a világot. Ez az, ami meggyőzi a világot. Hogy a családodba, otthon, a helyeden, hogyan éled meg minden nap a Krisztust? Drága testvérek, van egy szegő kettő, egy Dézs melletti faluban két fúvószenekar. Az egyik fúja nagy hanggal, szép is, de a másik úgy fúja, hogy amikor hallgatod őket, akkor csorog a könnyed. És nem értettem hosszú ideig a két fúvószenekar titkát. És egyszer az egyiknek a vezetője elmondta azt, hogy a tiszteltes úr, valamikor egy zenekar voltunk, mentünk a templomba, fújtuk az evangéliumi énekeket, utána volt egy nagy asztalozás, szilvapálinka, bor, megittuk, aztán fújtuk a másikat. És a zenekarban voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ezt így tovább nem lehet csinálni, ketté váltak. Voltak olyanok, akik tovább fújták ugyanúgy a templomba is, meg a bor után is, de voltak olyanok, akik azt mondták, az Istennek fújjuk. Érezhető a kettő között a különbség. A múlt hónapban román megtért lelkészek között voltam egy konferencián, és ott volt egy érintett román pap, ortodox pap, pravoszláv pap, Ludas mellő, és a végén kiállott a gyülekezet el, és azt mondja, hogy emberek, hazamegyek, és a faluba elmondom, mert eddig elmondtam, hogy Jézus üdvözít, de azt nem mertem elmondani, hogy a szentek meg Mária nem üdvözít. Most hazamegyek, és elmondom mind a két oldalát a dolognak. Azt is, hogy Jézus üdvözít, és azt is, hogy nem üdvözít, és azt mondja, legyen, ami lesz. Tudta ő, hogy mi lesz. Mert addig, amíg Jézus üdvözít meg, az Isten szeret téged, ezt mindenki szereti hallgatni. Ez mindenkinek tetszik. De nem mondják el a másik oldalát. Drága testvérek, 2004-ben küldött le az Isten a Hátszegi medencébe, és 4 évig a gyülekezetbe az ottani szolgálatom során nem történt semmi különös, végeztem a napi adminisztrációt, ugye templomoknak a gondozását, szolgálatát, felkerestem a szétszóródott magyarokat az egész völgybe, és érdekes módon az ott lételem alatt Isten adott a kezembe nekem egy román Bibliát. Ugyanis úgy mentem le ebbe a völgybe, hogy nem tudtam románul, tehát halvány gőzöm se volt, hogy a bibliai kifejezések Szentlélek pecsétje, Isai hajtása, hogy hangzik ez románul, és az Isten a kezembe adott nem tudom miért egy román bibliát, és minden reggel 5 órakor keltett. Ez magyar idő szerint, magyarországi időszámítás szerint hajnali 4 óra. Nem kellett telefont felhúzni, csergőórát, keltem, lementem a konyhába, megfőztem a kávét, és a magam elé kitettem 2 széket, és az egyik székre kitettem a magyar bibliát, és a másik székre a román bibliát. Azt tudnotok kell, hogy úgy szerettem a románokat, mint a cipőmbe a szeget. Tehát nem tudom én azért túltenni magam Trianonon csak olyan könnyen. Szükség van onnan felülről való erőre. És olvastam, letettem 2 szivacsot a 2 szék közé, és olvastam a Bibliát magyarul a napi igét, aztán olvastam a románt, hogy mondják románul, és ott ültem a térdemen 5 órától reggel 7 óráig. 7 órakor felkeltek a kislányok, elvittem őket az iskolába, elkísértem, és 8-tól 10-ig igét olvastunk, énekeltünk, és imádkoztunk a feleségemmel. 4 évig így folyt. És 4 év után Isten kinyitott nekem egy nagyot ígérő kaput, elhívott engem a magyart a románok közé, hogy misszionáljak. És azóta hát úgy számolom, hogy körülbelül 70-nél több településen, városba, falun hirdetem az igét, de mindig úgy, hogy telt templomok előtt 300-400 1200 román előtt szolgálva esténként. Január 17-től mostanig nem sok szabad estén volt. Én nem tudom, hogy mi az, hogy beülni karosszékbe és Duna TV-t nézni. Múlt héten hazaérkeztem az ukrajnai misszióból, és mesélik ott a presbiterek, hogy tiszteltes úr, a kormány valamit az adóval, nem tudom, mondom, testvérek, halvány gőzöm is, de nem is érdekel. Hogy mit csinált a kormánya, hány százalékot emelt vagy csökkentett. Testvérek, aki abba a dimenzióba él, az nem érdekli, hogy mi történik itt, ebbe a dimenzióban. És Isten elhívott ebbe a szolgálatba, és kinyitotta ezt a kaput, és amikor 2004-ben ez az ajtó kinyillott, és megértettem, hogy az Isten engem egy magyart elküld a románok közé, akkor az első kérdésem az volt, hogy jó, jó, uram, de ha elmegyek a románok közé, mit mondjak a románoknak? Mi az üzenet? És Isten adott egy igét, és mindig evel kezdem a szolgálatomat a románok között. Az ige ez volt, menj el Miklós, és mondd el a románoknak, hogy az idő bétőtt. A 24. órában vagyunk. Az idő bétőtt. Most hozzájuk jött el az Isten országa. Elérkezett hozzájuk az Isten országa. Testvérek, én hiszem, hogy minden nép és minden generáció és minden nemzedék életében van egy olyan idő, amit Jézus a Szamárháton mond, a te meglátogatásodnak az ideje. A kegyelmi idő, amit testvérek, ha elszalasztunk, nem jön vissza. Miért van egy ilyen imádság a Bibliában, hogy Uram, fordulj még egyszer vissza Izrael 10 000-szer való 100 000-eihez? Miért? Mert elszaladt a lehetőség. Elszaladt a lehetőség. Elhult a virág, ugye, elszáradt. Vége van. Minden nép életében van egy idő, ami a meglátogatásnak az ideje, testvérek, amikor meg lehet térni. Később Ézsau is kereste a megtérésnek a helyét, csak nem kapta. Menj el Miklós, és mondd el nekik azt, hogy az idő bétőtt, az Istennek az országa és a román Biblia így fordítja, hozzád jött el, azaz melletted megáll, veled szembe megáll, és mondd el nekik, hogy térjenek meg, és higgyenek az evangéliumba. És ezzel az üzenettel elmentem testvérek román gyülekezetekbe, És amikor megszólaltam, hát volt olyan gyülekezet, ahol két asszony azonnal elájult erre az igére, elkezdték pancsolni vízzel. Annyira látszott, hogy okult háttere van az egésznek. És elmondtam a román testvéreknek ezt az igét, és volt olyan gyülekezet, ahol láttam, hogy egymásra néznek, és rá volt írva az arcukra, hogy kérdezik egymástól, vajon Miklós testvérnek az, aki meghívta ide, elmondta, hogy ki között szolgál. Hogy mi itt olyanok vagyunk, hívők vagyunk, akik megtértünk, akik újjászülettünk. És mondom nekik, testvérek, ne nézzetek egymásra, tudom, hogy hol szolgálok. De még tudok egy dolgot, hogy minden megtérésnek két oldala van. Drága testvérek, nézzétek meg ezt a pénzt. Ha evel bemegyek itt Magyarországon egy üzletbe, és csokit akarok vásárolni, és ennek a pénznek emez oldala van kinyomtatva, és emez nincs, akkor egyszerűen visszahajtják nekem, és azt mondják, hogy ez hamis, nem ér semmit. Ha bemegyek az üzletbe, és a pénznek emez oldala van kinyomtatva, és ez nincs, megint visszadobják, és megint azt mondják, hogy hamis. Ennek a pénznek csak akkor van értéke, ha ez az oldala is, meg ez az oldala is ki van nyomtatva. Így van a megtéréssel is, testvérek, két oldala van. Ez az oldala a megtérésnek egy határozott igen Jézusnak. Jézus egy nap megszólít téged, és azt mondja, hogy gyere és kövess engem. Fogadd el az üdvösséget, fogadd el az örök életed, és te azt mondod, hogy igen. Igen, Uram, én elfogadom, köszönöm, és követlek téged, de ez még, testvérek, csak a pénznek az egyik oldala. Áldott legyen az Isten azért, és övé legyen a dicsőség, hogy vannak közöttetek olyanok, akik ezt a lépést megtették. De a megtérésnek még van egy másik oldala is, testvérek, és ez egy határozott nem. Minek nem? A világnak, testvérek. És ebben nem vagyok biztos, hogy ezt megtettétek. Határozott nemet mondani a világnak. És testvérek, sok testvér kérdezi meg, miért nincs megtérés a falumba. Miért nincs ébredés Magyarországon? Tudjátok, testvérek, miért? Mert kétfele sántikáló élet nem kell senkinek. Kétfele sántikáló élet nem kell se a gyerekeidnek, azt látják, mami megy a templomba, egy, aztán ott van másik. Nem kell, testvérek, a fiatalokat ma már nem veritek át hagyományokkal. Vagy felemeled a Jézus zászlaját, és azt mondod, hogy gyere alá, s meghalunk, gyere alá, s meghalunk, és akkor oda gyűlnek a fiatalok az ászló alá. De kétfele sántikáló élet nem kell, testvérek, senkinek, és mivel igen, de nem, testvérek, így alakul ki az ember életébe az, amit Jakab apostol a levelébe így mond, hogy ti megosztott szívűek. Ti két lelkűek. Két lelkűek. És hadd mondjam el, úgy látszik, Károli Gáspár tudta azt, hogy mi magyarok nagyon finom lelkűek vagyunk. Nekünk nagyon kis finom lelkünk van, mi nagyon megsértődünk. A román Biblia Cornelescu keményebben fordít. Azt mondja, hogy suflete prea curvare, kurválkodó lelkek. Kurválkodó lelkek, szó szerint, kurválkodó lelkek. Nem tudjátok, hogy a világgal való barátság mi? Mi, testvérek? Mondjátok az időt. Ellenségeskedés az Istennel. Na, testvérek, ma döntsétek itt el Piris Csabán, hogy kinek a barátja akartok lenni. Ez a tét. Ha a világnak a barátja akarsz lenni, automatikusan ellenségévé válsz az Istennek. Itt nincs pardon, ezt Isten mondja. Ha Istennek barátja leszel, akkor számolj valamivel. nem fognak tapsolni neked. Ellenségévé fogsz válni a világnak. Drága testvérek, tudjátok, hogy milyen a kurválkodó lélek, a megosztott szív? Olyan, mint az a férfi, aki azt mondja, hogy én szeretem a feleségemet, de a felesége mellett még tart vagy ötöt. Izrael se fordult el soha az élő Istentől, aki őt kihozta Egyiptomból. Nem. Tudjátok, mi volt Izraelnek a baja? Izraelnek a baja az volt, hogy az élő Isten mellett még Mólók, még Ammon, még Asera, még Baál, testvérek. És Izrael ebben a kettőségében eljut egy olyan mélypontra a történelme során, hogy egyetlen egy prófétája marad az Isten oltárának, az Isten oltára a Kármelen szétszóródva, 12 kő. Egyetlen egy próféta, azt is Izrael megháborítójának nevezik, ahova csak megy kavar, és Istennek egy arab asszonyhoz kell elküldje a zsidót, hogy etesse 2 vagy 3 évig, meg a hollók etetik, meg a patakból issza a vizet, miközben 850 próféta köszönik szépen az Izabella asztaláról vígan élnek. De közben se eső, se harmat, se szó, se felelet, se meghallgatás, áldás, semmi, szárasság, testvérek. És eljön Izrael történelme során az a pillanat, amikor ez az egy, aki még megmaradt, kiáll a nép elé, meg a király elé, és azt mondja, hogy meddig sántigáltok kétfele. Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek, ha Baál, őt kövessétek. Halld Izrael! Halld Izrael! Testvérek, nem Edom, nem Amálek, mert szeretném neked elmondani, hogy sántikálni, az sántikál, aki jár. Akik nincsenek megtérve, paralizáltak, testvérek. Hát, aki nincs megtérve, halott a bűnbe, nem? Az nem tud járni. Attól kérdezik, hogy meddig sántikálsz kétfele, aki tud járni. Aki tud járni. Izraeltől kérdezi meg Illés, hogy meddig sántikálsz kétfele? Halld Izrael, az Úr a te Istened, egy Úr. Ezért szeresd az Urat, hogy? Teljes szívedből. Azt hittem, hogy 50-50. Nem? Nem úgy írja a Biblia, hogy 50-50 százalék. 50 százalék Isten, 50 százalék a világ. Vagy 10 százalék az Isten, 90 a világ. Hát sok hívő azt mondja, hogy adja a 10-et. Aztán a másik 90-nel mi van, testvérek? Az az enyém. Az az enyém. Mindened az Istené, vagy csak a 10-ed az Istené? Odaadtad magadat, az életedet az Istennek. Rendelkezhet veled az Isten. Halld Izrael az Úr, a te Istened, egy Úr, ezért szeres teljes szívedből. Csak így éri meg, testvérek. A teljes erődet ad oda neki. Sokan azt látom Erdélyben, a rákot adják oda Jézusnak. Uram, vedd el a rákot. Mondom, érdekes, a ráncaidat adod, a betegségeidet adod, a fiatalságodat, az erődet miért nem adtad oda? A rákot adjuk oda. Vedd el a rákot. Szeresd az Urat teljes erődből és teljes elmédből. Akkor megint jön a Heidelbergi kát, és azt kérdezi, és mik a bálványok? Az ige azt mondja, a bálványok azok, amelyeket az ember az egy igaz Isten helyett, és most jó figyeljetek, testvérek, vagy mellette csinál. Testvérek, mind megy el az erőtök, mind megy el az időtök, nincs ébredés, kávé, telenovellám. Románok között, a magyarok között, a románok között megszokott, hogy 3 óra egy evangelizáció. Hát kitérnétek a hitetekből, ha itt 3 órát tartanák a református egyházba 1 óra után, a férfi testvérek nézik az órát 1 óra után. Mondom, testvérek, a Brazília, Spanyolország döntő még nem járt le. Az 90 perc, aztán nem dől el kétszer, 15 perc hosszabbítás. Adjátok csak testvérek össze a perceket, nézzétek meg mi jön ki. Aztán ha nem dől el, akkor rúgják a 11-eseket, ha ott se dől el, akkor addig rúgják még az egyik elrontja. Aztán még nincs vége, testvérek, jönnek a legyőzöttek, átveszik a medál. Senki nem kell fel a fotelből, hogy lefekszek.
Csak a sörét.
Meg fáradt vagyok. Testvérek, utána jönnek, átveszik a kupát, és még vagy 40 percig mennek, szaladnak a stadion körül, és 3 óra 40 percig tátott szája, nézed, meg jön az egyik gyülekezeti tagunk a mostani misszió, a tavaszi misszió után, tiszteltes úr, kicseréli Gülhemet. Szulejmánnak az ágyasát. Hát mondom, nem tudom ki az a Gülhem. Testvérek, benne él a világ ebbe, az Istennek egy óra sok. Az Istennek 90 perc sok. Nézem az órát. Testvérek, mire szálljon le a tűz? Az oltáron ott van az áldozat. Ismeritek a történetet, amikor a forintok mennek be a mennybe? Nem? Na akkor elmondom nektek. Mennek a forintok be a mennybe, megy a 200-as, fűtyörészve bemegy. Megy az 1000-es, azt is beengedik. Megy a 2000-es, az is vígan bemegy. Az 5000-es az már nehezen csúszik át, de ő is bejut, és a 10000-es meg a 20000-es nem engedik. Felháborodnak, és azt mondják, kikérik maguknak, Pétert jöjjön, magyarázza meg, hogy létezik az, hogy az 500-as meg az 1000-esek, ezek a semmik bemennek, aztán mi meg a nagy 10000-es meg a 20000-es nem engednek be a mennybe. Kijön Péter, azt mondja, magyarázatot kérünk. Azt mondja, Péter, hát titeket azért nem engedünk be, mert titeket soha nem láttuk a templomban. Drága testvérek, Mit teszünk az oltárra? Nekünk olyan nagy papírokat teszünk az oltárra. Hát testvérek, a papírok nem égnek. Meddig ég a papír? Az Isten az életedet kéri, a lényedet kéri. Nem papírokat kér az Isten, hanem téged kér. Oda tetted-e magadat? Van-e átadott életed? Mert kétfele sántikáló élet nem kell senkinek. Testvérek, azt látom, hogy református egyházba is nem csak jól megfér embereknek az életébe a templom meg a kocsma, jól megfér az Istennek az igéje meg a jósnak a tanácsa, jól megfér az embereknek az életébe a ó, mi drága névez Jézus, otthon káromkodás. Jól megfél, testvérek, a telenovellák, a meccsek, a kávék, a pletykák, aztán panaszkodunk, nincs ébredés. Testvérek, mitől legyen? Mitől legyen? Egy baptista néni déván fekszik az ágyba a feleségem mellett, és meséli azt, bejön két gyönyörű fia, és meséli azt, hogy nézzék meg, két fia van gyönyörű házzal, jó munkahelyen, autóval, egy probléma van, nem tudnak megházasodni. És egy nagy okos a túlsó ágyból megszól, azt mondja, menj csak el a nagybári nézőhöz, csináltasd meg, aztán megházasodnak a fiaid. És a kis baptista néni ránéz a feleségemre, és azt mondja, hogy tiszteltes asszony, menjek? Azt mondja a feleségem, Miklós, még a hívők is. Drága testvérek, álljatok meg szilárdan a kegyelembe. És ne hagyjátok magatokat félrevezetni ördögi dolgoktól, irányzatoktól. Ne hagyjátok azt, hogy az ördög becsapjon benneteket. Elvegye tőletek a díjat. Drága testvérek, akkor elolvasom azt az igét, amely tulajdonképpen, mert szemléltetni szeretném ezt a kétfeles antikáló életet. Pál erről az életről nagyon jól ismerte ezt az életet, meg ennek az életnek a veszélyét, és a korintusi gyülekezethez az első levelének a 10. fejezetében így ír, elmondja először a 10. fejezet első felében, hogy azt mondja, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak. Mindnyájan átmentek a vörös tengeren, igaz? Át. Mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőbe és a tengerbe, igaz? Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, ugyanaz a prédikáció szól mindenkinek. Mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták a kősziklából, az a kőszikla pedig a Krisztus volt, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhúltak a pusztában. Miért? És akkor Pál folytatja. Ezért, szeretteim, meneküljetek a bálványimádástól. Testvérek, minden, ami nem Isten, az bálvány. Az lehetsz te is, magad, az éned. Úgy beszélek hozzátok, mondja Pál, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg ti magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? De igen. Amikor a poharat vesszük, az áldás poharát, akkor testvérek, mindig az a kérdés, hogy most kivel vagy közösségbe. Miért? Mert akinek az asztalához leülsz, akinek az asztalához odamész, azzal vagy közösségben. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünkkel? Nem abban részesedünk a Krisztus testébe? De igen. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk. Egymással is közössége van a hívő népnek. Nézzétek a tesz szerinti Izraelt, mondja Pál. Akik az áldozatot viszik az oltárra, nincsenek-e közösségbe az oltárral? Dehogy nincsenek, testvérek, hát amikor a zsidó látta, hogy azt a bárányt leteszik az oltárra, és elvágják a nyakát, tudjátok, hogy mit érzett az a zsidó olyankor, és mire gondolt? Hogy most én kellene ott legyek. Most én kellene fizessek, az én nyakamat kellene elvágni, de Isten elfogadja a bárányét. A bárány áldozatát. Talán azt, hogy a bálvány vagy a bálvány áldozat ér valamit, nem? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt nem az Istennek áldozzák, hanem az ördögöknek. Testvérek, ezt ki kell mondjuk, hogy amíg valaki meg nem tér, addig az Istennek nem kell tőle semmi. Addig az Istentől, az Istennek nem kell tőle semmi. Undorodik az Isten. Mit hozhatnátok ti, azt mondja, a pusztába hoztatok nekem véres áldozatot? Hát az enyémek a tehenek, meg a juhok, ti meg úgy el vagytok telve, hogy mennyit adtok, meg mennyit áldoztok. Hát mit van, amit ne kaptál volna? Addig az Istennek nem kell semmi, tartsd meg magadnak mindenedet, amíg a szívedet nem adtad át. Amit a pogányok áldoznak, azt az ördögnek áldozzák, és én nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek kapcsolatban. És most jön egy félelmetes ige. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Ezt Isten mondja. Az ember azt mondja, ej, de hogy nem, lehet ez. Vettem én már úrvacsorát, meg ittam én a kocsmába is, ment. Megy, és hagyja az Isten. Isten azt mondja, nem megy. Vagy az ördög asztalának vagy részese, vagy az Isten asztalának vagy részese. És kedves testvéreim, ma, hogy el tudjuk dönteni konkrétan, hogy a mai naptól kezdve, mert azt kérdezi Illés a Kármelen, hogy meddig sántikáltok kétfele. Itt nem az a kérdés, hogy igen vagy nem, hanem az, hogy meddig. És úgy szeretem Pétert, amikor a levelébe kimondja azt, így kezdi az egyik bekezdést, elég volt. Elég volt, hogy életünk elfolyt idejébe cselekedtük a nemzetek akaratát, értünk az atyáinktól örökölt hiába való életmódunk szerint, ahogy a rokonság kívánta, meg a falu, meg a munkahely, meg a barátok, meg a haverek, azt mondja Péter, elég volt. Amikor Isten megkérdezi, hogy meddig sántikálsz még kétfele, ki lehet mondani, hogy Uram, eddig, mostanig, mostanig, és itt vége a kétfele sántikáló életnek, odaadom magamat neked. És hogy ezt testvérek könnyen meg tudjátok tenni, ezért megkértem itt az engemet meghívó szolgáló testvéreket, hogy készítsenek el nekem két asztalt. A jobb felőli asztala maga egyszerűségében az Istennek az asztala. És a bal felőli asztal, Robi, vedd azt el, úgy jó teszem. Ez az ördögnek az asztala, testvérek, ez cifran, mert Izraelnek minden pénze, szépsége, ereje erre ment rá. Amikor Hátszegre megérkeztem, akkor első évben felállott az egyik egyháztag, és azt mondja, hogy tiszteltes úr, maga miért nem kér? Miért nem kér? Itt minden pap, aki idejött január 1-én, azzal kezdte, hogy kért. Mondom, én is kérek, csak nem maguktól, hanem onnan. De hát mennyi papi bért fizessünk? Ez az egyház fenntartói járulék. Papi bért. Hát mondom, Gyuri bácsi, annyit fizessen, amennyit egy évben, amennyit egy hónapban elfüstöl a Baálnak. Így. Látom, számol. Napi két csomag, megszorozva 30-al, az 6 millió, az azt mondja, hogy 20-40, az 40 ezer forint. 40 ezer forint egy hónap, egy évben sok az Istennek. Sok. Egy hónapban elfüstölni nem sok. De az Istennek sok. Hát mondom, ha sok, akkor annyit, amennyit május 1-én a zöldhalmokon, flekkenre, meg konyakra, meg gösszerre elmegy. Megint számol az öreg. Szóval az is sok. Na mondom, akkor annyit tessék adni, amennyit akar. Testvérek, az ördög asztalára megy a pénz. Az ördög asztalára megy a pénz. Az Isten asztala a Kármelen, a 12 kő szétszórva. Mert arra nem akar áldozni senki. Itt van a két asztal, testvérek, és én ma konkrétan bemutatom nektek, hogy mit kínál az egyik az ő asztalára, és mit kínál a másik. És aztán döntsd el. Aztán döntsd el, hogy kivel leszel ezután közösségben, kinek az asztalához ülsz le, és kit követsz. Ennek az asztalnak a története, ez visszanyúlik a paradicsomba. Megterítette az ördög, meginvitálta Évát, és rátette egy nagyon finom koktélt. Ananászt összekevert kivivel, narancssal, banán, mindent belevágott. És azt mondta, hogy nézd be vagány. Vedd el. És drága testvérek, azóta maradt az asztal, csapdává lett, csak a főnök cseréli a nevét. Hol Fáraónak hívják, hol Nabukadnecárnak, és van négy fiatal, aki azt mondja, hogy az ő ételéből nem fog enni. Hol Belshazárnak, hol Evilág fejedelme, hol Lucifer, hol Belfegor, mikor melyik a neve, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ő nem változik. És testvérek, Ebből írtam az államvizsga dolgozatomat, Izraelnek a higiéniája meg az étrendje, Egyiptomba meg a pusztába. És ott van egy olyan dolog, hogy Izrael visszavágyik Egyiptomba. És tudjátok, miért vágynak vissza? Hogy ők milyen jót ettek. És elkezdtem tanulmányozni, mi volt az a jó, amit ettek. Töltött káposzta, hasábburgonya, flekkennel, kisütve, fasír, mi volt az? Olvasom, tök, fokhagyma, ugorka, hát jó. Evel jó lehet lakni. Még jó testvérek, hogy a Vörös-tenger összecsukódott, ma bolond fejükkel visszamennek. Visszamennek ugorkát enni, amikor ott volt nekik a mézes pogácsa, meg a fácánhús, meg a tiszta ivóvíz, ott volt a pusztába. Micsoda jókat ettünk Egyiptomba. Testvérek. Tudjátok, hogy miért? Mert azt kérdezte tőlem egy magyarországi asszony, akinek a fia 4 órakor kijött a munkából, 120 ezer forint fizetéssel, és reggel 7-kor ment be a munkába, pénz nélkül, mert a gépek elnyelték. Délután 4-től reggel 7-ig elment a 120 ezer forint. Egy délután, meg egy este alatt. Jött az asszony sírva, azt mondja, tiszteltes úr, mit talál benne, hogy húzza, s teszi a pénzt? Húzza, s teszi a pénzt. Hát testvérek, a megkötözés. A csapda. Mi jó az ugorkába, meg a fokhagymába, meg ezekbe a dolgokba, hogy ott volt az Istennek az áldása, és nekik inkább kellett. Azért, mert az ördög asztalának ebbe a világba óriási vonzása van. És a csapdát én akkor értettem meg, amikor egyszer a családommal a tordai hasadékba sátoroztunk, és a tordai hasadékot átszeli egy kis patak, tele van hallal, és a patak partján ültek a halászok. 8-an. 7 órákon keresztül nem fogott más, csak a botot. Ültek és vártak. A 8. mellett volt egy kis táska, belenyúlt, kivett valamit, ügyesen, hogy ne lássa a többi, rátette a horogra, bedobta, húzta ki a nagy halat. Megint fogta, megint benyúlt a táskába, megint ráhúzott valamit, megint fogta a nagy halat. Mi odaültünk amellé, aki fog, mert mindig amellé űz. Aki nem fog semmit, amellé nem ül senki se, testvérek. És odaültünk mellé, adott egy kiló halat nekünk, hogy süssük meg, mert annyit fogott, és ott értettem meg valamit, hogy a jó horgász tudja azt, hogy melyik hal mire húz. És annál a halnál, aki hernyóra húz, nem megy sáskával, annál, aki sáskára húz, az nem megy puliszkával, és így tovább. Na, ugyanígy tudja az ördög, hogy te mire húzol. Jó horgász. És tudja, hogyha egy nap 15-ször lógatja be neked, és tudja, hogy mit kell belógatni, akkor te 15-ször húzol rá. És testvérek, azt szeretném megmutatni, hogy mivel halászik az ördög. Ez az első. Egy magyarországi Tesco-ba vettem, 139 forintért. Azt írja rajta, hogy vörös lencse. El tudod képzelni azt, hogy valaki ennyiért eladta az Isten országát? Mert igen. Testvérek. Igen. Nagyon elítélitek Júdást, igaz? 30 ezüst pénzére adta a megváltót. Igen, ám csak, hogy amikor a papok összeszedték a pénzt a templomba, a fővárosba vettek egy hatalmas nagy telket, temetőnek, a pogányoknak. Volt értéke a 30 ezüst pénznek, ez 139 forint. És valaki eladta az üdvösségét, egy olyan, aki szerette azt, amit a mai fiatalok, az action-t, akció. Kiment vadászni, és azon a napon azt fogta, amit a 7 halász a tordai hasadékba, a botot. Hazajött éhesen, és az ikertestvére ennyiből készítette a vacsorát, És azt mondja a testvére, hogy adj nekem, hogy egyek, mert éhes vagyok. A has. A test parancsol, adj nekem, mert éhes vagyok, hogy egyek. És azt mondja a testvére, adok neked egy tányérral ennyit, ha eladod az elsőszülöttségi jogodat. És azt mondja neki a testvére, hogy mi az, hogy elsőszülöttségi jog? Hát ez 139 forint, ezt meg lehet fogni. Ezt meg lehet enni. Az Isten országa, ki tudja, hogy lesz-e, vagy mikor jön el, vegyed az áldást, és adjad a lencsét. Mert nekem most kell, érted? 3 órán belül az édesanyja Rebeka olyan lencsét készített volna tükörtojással rá, hogy az nem igaz. Ha azt mondta volna, hogy éhes, de neki akkor kellett. Most! És az ördög mindig azt mondja, most ragad meg a pillanatot. Most vedd el! Most van a lehetőség! Keserű a gyümölcs, testvérek. Később visszajött és kereste a megbánás helyét sírva. Apám, nem marad semmi? Nem, fiam, a 139 forintért eladom ezt a Bibliát neked. Hiába jövök 5 év múlva, vagy testvér, tudod, 9 lapot nem adtam el neked. Vedd ki belőle, s add vissza. Nem, odaadtam a Bibliát, el van adva. El van adva. Testvérek, ez nem 139 forint Erdélyben, hanem csak 100. Meg lehet kapni 100 forintért. Evangelizációt tartottunk is fiataloknak, 70-en a 230-ból átadták az életüket. Jön egy kis fiatal, 18 éves fiú, és azt kérdezi, hogy tiszteltes úr, ha én megtérek, még egy üveg sört meg lehet inni utána? Mondod, tudod, mit csinálsz? Ott állsz az Isten országának a küszöbén, és vacilálsz egy üveg sör miatt. Gyere, lépj be, és kóstold meg a Jézus borát. Ahogy a bizonságtételben hallaszok, kóstold meg a kávét. Kóstold meg a Jézus borát, aztán az ilyen villányi löttyöket majd leteszed magadtól. Leteszed, egyszer kóstold meg, hogy milyen a Jézus bora, és aztán majd eldöntöd azt, hogy mit fogsz ezzel csinálni. Testvérek, tudjátok, miért van itt ez a zakasztó? Nem? Székely ember nyitotta a bicskájával. Ki? És meglátja a fia, és azt mondja, hogy édesapám, hát ez azért van oda téve, hogy nyissák ki. Szóval igen, fiam, de azt azoknak tették, akiknek nincs bicskájuk. Ez azért van oda téve, testvérek, mert van olyan, akinek az ördög tízszer lógatja be a cérnán, akkor tízszer húz rá. Tisze húz rá. Testvérek, nagy betűvel az van írva, nem tudom, hogy a magyaron mi van írva, de itt ez a fehérbe, ez a nagy betű, itt szó szerint azt írja, hogy öl. Öl. Szó szerint. Tehát ráteszik az emberek a kezüket, kiveszik belőle, használják, és a dobozon rá van írva, hogy öl. Értitek? És tudjátok, hogy öl? Beszéltem a feleségem műtéteiről, és hát csak az, amit láttunk Románia legborzasztóbb kórházaiban, az elég volt ahhoz, hogy ahogy kijött a feleségem a kórházból a műtétek után, vittek engem, és megműtöttek Marosvásárhelyen, az epémet kivették, és olyan emberek mellett feküdtem, akiknek bizonyos stádiumban le volt vágva a lábuk emiatt. Volt olyan, akiknek kezdték a nagy lábújával, aztán volt olyan, akinek már nem volt lábfeje, és volt mellettem egy olyan férfi, akinek mind a kettő tőből. És amíg ott feküdtem, behoztak egy szatmári fiatalembert, 24 éves volt, megműtötték, cukorbeteg volt, nem gyógyult a seb. Oda tettek egy mosdótálat a lába alá, így lógatta a bekötözött lábát, olyan fájása volt, ordított, hogy neki hozzanak egy botot, hogy ő oda tegye be, mert annyira csípi, hogy nem bírja, szökött volna ki, fogták le, hogy az ablakon ne ugorjon ki. És lógott a lába, és a dézsába pik, 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 csepegett a vére. És testvérek, bejött a főorvos vizsgára, oda kerül az ő ágyához, és azt mondja, hogy ember, két hete a feleséget szült egy gyönyörű szép kisfiút. Akarsz vele focizni? Akarsz vele a parkba sétálni? Egy dologra kérlek, tedd le, s lesz lábad. 3 óra múlva tolószékbe kint volt a folyosón és szívta. Drága testvérek, sok ember mosolyog, amikor mondom, de eljön az életébe egy olyan idő, amikor a nadrágot is eladná magáról. Csak szabad legyen. Jusson eszedbe egy ige, amit az angyal mond Máriának. Nevezd őt Jézusnak. Mert ő fogja megszabadítani az ő népét, az ő bűneiből. Nevezd őt Jézusnak. Mert ő fogja megszabadítani. Ha Jézusnak nevezed, ne felejtsd el ezt a nevet soha. Jézus. Jézus. Ő tud téged megszabadítani. Testvérek, még nincs vége. Hát igen, oda lehet, ne felejtsük el ezt is tenni, mert ezt is tudja az Isten használni, meg az ördög is tudja használni. De itt van ez, ne ijedjetek meg, nem jönnek ránk a rendőrök. Etnobotanikusnak hívják, Romániába engedélyezték. Téván szabadon lehet vásárolni, üzletben, hogy némelyek ne bolonduljanak meg. És azt hittük, hogy messze van tőlünk, ezelőtt másfél évig, amikor egy este 2:30-kor Hátszeget megszállták a fekete ruhás rendőrök. Ez egy 10 000 lakosú kisváros. Megszállták a rendőrök, és 82 fiatalt kiemeltek az ágyból. Köztük a polgármester 21 éves lányát. Polgármesternek a testvére szenátor volt a román parlamentben, azóta elhunyt. És mindent megpróbáltak, hogy a lányt kivegyék a börtönből, nem tudták. Testvérek, eljön az idő, amikor a gyermekednek 8 nyelven beszélő motorbiciklije lesz. Jön majd az autópályán, aztán szól, hogy Pilis Csaba, jobbra tér le. Nem tudom, milyen laptopjaik lesznek, meg milyen autóik lesznek, de rabok lesznek. Rabok lesznek, mert nem lesz Istenük. Imádkoztál a gyermekeidért, meg az unokáidért. Hogy ne legyenek rabok. Ne legyenek rabok. És végül, testvérek, mutatok valamit, ami ezt az egészet összefoglalja, de ezt nem engedem meg, hogy filmezzék, úgyhogy Robi testvérem kapcsolt ki a...
Legizgalmasabb része.
Igen. És a felvevőkészülékeket is ki kell.